Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Kiállítás.
Szakköri keretek között készült, magyar népmesék ihlette alkotásokból nyílt tárlat a Nemzeti Művelődési Intézetben Lakitelken. Novák Irén, az intézet ügyvezetője, az Egyszer volt, hol nem volt, a Magyar Népmesék Varázslatos Világa című alkotópályázat eredményhirdetésén felidézte a magyar népmese 2020. október 15-e óta hungarikum, de a magyaroknak ősidők óta az életük része. Emlékeztetett, a 70-es években a Magyar Népmesék című televíziós sorozat révén sokak számára összefortak a történetek a Kaláka Együttes főcímzenéjével és Szabó Gyula hangjával. Novák Irén szerint azt azonban már kevesebben tudják, hogy Jankovics Marcell rendezőnek az is a célja volt, hogy minden epizódban megmutassák egy-egy táj jellegzetes népművészeti motívum kincsét. Ezért is érdemes felnőttként újra megnézni a részeket, amelyek minden korosztály számára tartogatnak mondani valót. Mint elhangzott, az érdeklődők a Nemzeti Művelődési Intézet 2023. decemberében meghirdetett felhívására az A Szakkör program Kárpát-medencében elindult szakköreiben készített alkotással pályázhattak, amelyet a népmesék világa ihletett. Novák Irén elmondta, kreatív és igényes alkotások születtek a felhívásra. Magyarország minden vármegyéjéből, de a határon túlról, Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről és a Vajdaságból is érkeztek pályázatok. Izgalmas bemutató videókkal, színes fázisfényképekkel, csodálatos alkotásokkal elevenítették meg a pályázók a magyar népmesék világát, történeteit és kiemelkedő alakjait, fogalmazott. Pál Miklósné, a Békés megyei Népművészeti Egyesület elnöke arról beszélt, hogy a 108 szakkör által beküldött pályamunkákat 18 tagú zsűri értékelte, amelyet szervezetük koordinált. A pályamunkák egyebek mellett a kismalac és a farkasok, a macska cicó, a só, az életfa, a király kisasszony jegyei, a király kis Miklós, a háromágú tölgyfa tündére, az aranyszőrű bárány, a kiskakas gyémánt félkrajcárja, a Mátyás király és az igazmondó juhász, illetve az égigérő fa című mesékből merítettek. Az alkotópályázatot követően megnyílt a Nemzeti Művelődési Intézetben az 500 év hagyatéka, a Ment Éva bútorfestő és tanítványai című kiállítás is. A Ment Éva megnyitójában arról beszélt, hogy nagy tisztelettel néznek elődeik a festőasztalosok munkáira, amelyek közül az egyik legrégebbi emlék az 1508 és 1520 között készült Gogán várai református templom festett mennyezete. Kiemelte, a mai bútorfestőknek elkerülhetetlen ezeknek a munkáknak az ismerete, ezért is emelték be az A Szakkör bútorfestő képzésébe a templomok mennyezetfestését. Tárlatuk az 500 évvel ezelőtt készült erdélyi mennyezet és egy részletének rekonstrukcióját mutatja be 25 templom kazettán keresztül, melyet alkotótársaival, 5 tanítványával készítettek el. A kiállítások 2024. május 20-áig látogathatók a Nemzeti Művelődési Intézet székházának nyitvatartási idejében.
Fesztivál.
Várlak címmel rendeznek fesztivált március végén a Veszprémi Kabóca Bábszínházban. A kétnapos rendezvény keretében nyitják meg hivatalosan a Bábszínház új játszóhelyét. Az intézmény igazgatója Markó Róbert elmondta, hogy a március 23-24-i fesztivál apropóját a Gyermekszínházi Világnap, a Bábszínházi Világnap és a Színházak Éjszakája adja, amelyeket szintén március második felében tartanak világszerte. Március 22-én pénteken a Veszprémi Kulturális Intézmények, valamint a színházi bábszínházi szakma képviselői jelenlétében avatja fel az új épületet Porga Gyula Veszprém polgármestere. Szombaton pedig a nagy közönség előtt is megnyílik a Kabóca Bábszínház és az épületet körülölelő park. Szombaton 10 órától minden páros órában bábszínházi produkciók kezdődnek a parkban. Láthatják majd az érdeklődők Pályi János Vitéz László című produkcióját, a Kabóca Bábszínház Miu és Vau című előadását, az Aranyszamár Bábszínház Volt egyszer egy című produkcióját, valamint a Bábszínház korábbi igazgatója Székely Andrea rendezésében a Kismalac meg a Farkasok című mesét. Színpadra lép Danny Bain zenész, mesemondó, Rába Közé Rita és barátai koncertet adnak, és kulináris meglepetésekkel is várják a látogatókat. Parkavatót is rendeznek, madárházakat, madáretetőket és rovarhoteleket helyeznek ki a Kabóca Bábszínház parkjában, majd gyermektáncház indul Vastagricsi vezényletével. Március 23-án szombaton kipróbálhatják a gyerekek, hogy milyen egy éjszakát a Bábszínházban tölteni. Vacsora után kalantúra indul majd a Kabóc a Bábszínház színészeinek közreműködésével. Ezután a Csókolom, hol a víz című produkciót tekinthetik meg, illetve a kulisszák mögé is bekukucskálhatnak előadás közben a résztvevők. Végül Danny Bain mond majd egy esti mesét. Vasárnap reggel Ladányi Andrea táncos koreográfus tart zenés ébresztő tornát, utána színházi díszítőkként is kipróbálhatják magukat a gyerekek, akik segíthetnek beépíteni a Boszorkány cukrászdája című előadás díszletét. A Kolozsi Angéla rendezte produkciót meg is nézhetik az érdeklődők, majd kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. A fesztivál az éjszakai program kivételével ingyenesen látogatható. Az éjszakai rendezvény regisztrációhoz és jegyvásárláshoz kötött.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Festői tájak, költői birtokok. A 20. századi művészek, festők, írók és költők hozzánk hasonlóan ugyancsak szerettek otthonuktól távol kikapcsolódni. Liptákház, Balatonfüred. Megfordult itt Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Keresztúri Dezső és Örkény István is, utóbbi itt írta meg legendás művét, a Tótékat. A Liptákház igazi irodalmi vendégházán nőtte ki magát, Szabó Lőrinc szavaival élve így gyülekeztek az irodalom szegény legényei. Ez az aktív irodalmi élet a mai napig hasonlóan pezseg. Színyei Mersepát valószínűsíthetően a legtöbb magyarnak nem kell bemutatni, festményeit egyből sokan felismerik, viszont azt már kevesebben tudják, hogy azok pontosan hol készültek. Fonyódon, a Bartók Béla út 3 szám alatt található Velics villa mára már nem egy családi otthon, hanem a város egyik fontos kulturális helyszíne. Helytörténeti, néprajzi és a Balaton állat- és növényvilágát felölelő kiállításoknak ad otthont. Szegedi Rózaház, Irodalmi és Bormúzeum, Badacsony. Az impozáns házat Kisfaludi Sándor költő ajándékozta feleségének, Szegedi Rózának. A népi barokk vonásokat mutató, három részből álló épületegyüttes, valamint a hozzátartozó szőlőbirtok tökéletesen passzol a badacsonyi idill hangulatába. A Kossuth-díjas színésznő Bajor Giz is szeretett a Balatonnál pihenni. A Balatonföldváron található villa, amely eredetileg gróf Széchenyi Imréné Andrássy Mária birtokában volt, első látásra szerelem volt a művésznő számára. Az épület attribútuma a lángoló színű, vörös muskátli, amely Bajor Gizi kedvenc virága volt. Balatonfüred egyik leghíresebb emlékháza a Jókai tiszteletére épült villa. A kora eklektikus nyaralóról pazar kilátás nyílik a Balatonra, így az eszmei értékén túl építészeti szempontból is nagy érdekesség. Jókai halálának 50. évfordulója óta létezik emlékmúzeum minőségben is, 2010 óta pedig eredeti pompájában vehető szemügyre az író egykori nyaralója. Esztergomban házat vettünk, jegyezte fel 1924-ben Babits Mihály felesége, Török Szofi. Mind látványban, mind szellemiségben óriási érték ez a hely, ahol a 20. századi magyar művészek sokasága megfordult. Mindennek szellemes lenyomata a költők, színészek által aláírt úgynevezett autogramfal.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A Falaink című regényben, Légrádi Gergely új könyvében egy csonka családot ismerhetünk meg anya és fia elbeszélésén keresztül. A kisiskolás gyerek jobbára befelé fordulva a saját maga által megálmodott világban él, más, mint a többiek, olykor nagyon erős fájdalmak gyötrik, amiért a környezete úgy értékeli, hogy furcsa, beteg, figyelemzavaros gyerek, akivel vigyázni kell és megbüntetni, ha rosszat tesz. Mindeközben a fiú aprólékosan figyeli önmagát és környezetét, türelmesen dekódolja a vele történteket, várja vissza az apját, és a maga naív őszinte módján hadakozik a külvilág értetlenségével. Az anyja pedig küzd saját magával, az apával való ambivalens viszonyával, a fiával, az iskolával, az orvosokkal, eközben ellátva mindennapi teendőit. Az író korábbi regényeiben is izgalmas kérdés volt az, mennyire másként érzékeljük a valóságot, és hogy ez miféle következményekkel, akár sérülésekkel járhat. Úgyhogy ezzel kezdjük a beszélgetést.
Ez volt az egyik gyújtó szikrája, vagy indító momentuma ennek a szövegnek, hogy már hosszú évek óta érdekel, ahogy te fogalmazod, a valóságérzékelésünk, mondjuk úgy talán relativitása, de még inkább az ebből fakadó felelősségünk. Kicsit egyszerűbben fogalmazva, hogy alakul ki, hogy ugyanarról az objektív valóságról, ami ott előttünk van, ennyire más lenyomata van az objektív valóságot érzékelőknek, és aztán ez hogyan változik, ezek milyen döntéseket generálhatnak, mivel erről beszélünk, mivel erről nem, hogy határozhatnak meg ezek sorsokat, életeket, ezzel nekem mi a dolgom. És valahogy ebbe a folyamatos kérdésfelvetésbe és válaszkeresésbe találta magát egy esemény, hogy voltam egy szülő értekezletszerűség, ez a néhány szülő beszélgetett az ottani iskola vezetővel és osztályfőnökkel egy problémás gyerekről. És miközben ez a beszélgetés folyt, azon vettem észre magamat, hogy azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon ez a kisfiú, akiről mesélnek, akit én nem ismerek. Nevét se tudom, azt sem tudom, hogy van-e baja. Más-e, mint a többi, ha igen, miért más? Hogy mi lehet ennek a kisfiúnak a saját szemszöge? Mi lehet a szülőké? Mi lehet a gyerekeké? És aztán elkezdtem azon is gondolkodni ennek a farvizén, hogy mennyi mindenről nem tudtunk korábban, mondjuk amikor én voltam iskolás, mondjuk a 80-as években. Szerintem ez veled is ugyanígy volt, hogy ott voltunk az osztályban, mondjuk 30-en az általános iskolában, voltak a jobb eszűek, meg a lusták, meg a kevésbé jó eszűek, és voltak a vagy hülyék, vagy akik úgy néztek ki a fejükből, néha meg is buktak. És hát mai felnőtt fejjel tudván tudom, hogy én akkor nem, hogy nem tudtam ezen szavak jelentését, hogy diszlexia, vagy diszkalkulia, vagy ADHD, és csomó más. És fel sem vetődött bennem, hogy ők nem önszántukból ilyenek. És eljutottunk a második fontos részéhez, és most nem azokra a gyerekekről beszélek, akik tényleg nagyon nehézé teszik egy közösség életét, mert koordinálhatatlanok, hogy konkrétan veszélyt jelentenek a közösség, ez egy picit más helyzet. Ja, és ezért nem is nagyon beszélgettem velük. Nem is jutott eszembe, hogy vajon ők miért lehetnek olyanok, és lehet, hogy nekik egy belső világuk olyan virágzó, amit én kívül el sem tudok képzelni, mert lehet, hogy nem kifelé élik az életük, hanem befelé. És ez a kameraállás, változás, az, hogy meg lehet nézni ezt több szempontból, az borzasztóan érdekelt, és elkezdtem gondolkodni egy fiúról, akit én építettem föl, belehelyeztem őt egy családi környezetbe, egy őt egyedül nevelő anyával képzeltem el, és egy családtól távol lévő apával, és innentől kezdve szinte csak ezen járt az agyam, és elkezdtem írni.
Nem egy szokványos gondolkodású kisfiú ez. És olyan furcsa, hogy például, ahogy most újraolvastam a könyvedet, sokszor elhangzik, hogy milyen dühösek a felnőttek. Te dühös apa, dühös anya.
Igen, az apja nagyon sokszor sok mindenre dühös, az anya is sokszor dühös, amikor nem igazán érti, vagy nincs ideje, hogy megértse. De a düh vagy a meg nem értés, az egy sajnos egy remek lenyomata annak, hogy hogyan állunk a mássághoz. Tehát valójában azt látjuk, hogy ő nem olyan, mint mi, nem olyan, mint a normális, bármi is legyen az, és nem igazán teszünk abba energiát, hogy végig gondoljuk, hogy ő esetleg miért olyan, amilyen. Sokszor persze nem is tudjuk, meg nem a mi dolgunk, de mégis, hányszor oldhatná meg a helyzetet az, hogyha nem rögtön reagálunk, hanem először gondolkodunk, és végig gondoljuk, hogy vajon miért ilyen, vagy vajon miért mondhatta azt, amit mondott, vagy akkor miért nem szólalt meg, és nem rögtön azt az agendát viszem, nem rögtön azt sem, ami nekem fontos, vagy amit én látok jónak. Egyébként is pörünk, tehát ezt nehéz megvalósítani, és ezért azt gondolom, hogy bár nagyon sok olyan olvasó fogja olvasni a könyvet, aki nem 9 éves kisfiú, és nem gyermekét egyedül nevelő anya, de mégis azok a kérdések, amelyekkel foglalkozik ez a könyv, azok az élethelyzetek, amelyekbe ezek a szereplők kerülnek, azok nagyon is rezonálnak majd az emberekkel, hiszen alapvetően arról szól, hogy meg vagyunk-e értve, vagy nem, hogy mennyire vagyunk szeretetélyesek, mert mindenki brutálisan szeretetélyes ebbe a történetbe is, hogy mit rontottunk el, és ezek mind olyan dolgok, amikből nagyon sok dolgot jóvá lehet tenni, vagy ha nem is jóvá lehet tenni, de holnaptól, a következő pillanattól másképpen lehet csinálni. Csak némileg több empátia, türelem, figyelem és megértés kell hozzá. Egy düh helyett esetleg egy kérdés, vagy egy visszavonulás.
Mesélsz arról, hogy milyen élethelyzetben vannak ők, és az anyának miért nehéz ezzel a gyerekkel, és a gyereknek miért nehéz ezzel az anyával?
Igen. A gyereknek azért nehéz, mert időről időre nagyon komoly alhasi fájdalmai vannak, konkrétan görcsök gyötrik, amit vagy meg tudnak nagyon erős gyógyszerekkel otthon állítani, vagy néha kórházba is kerül vele időről időre, ez évi 3-4. És ez a gyerek éppen azért, mert ilyen fájdalmai vannak, amit ő egyébként összefüggésbe hoz azzal, hogy az apja nem él velük, és erősen gondolkodik azon, hogy valójában lehet, hogy miatta ment el az apja.
Mert nem elég jó.
Így van, sőt, ő azt gondolja magáról, hogy rossz, mert nagyon sok helyen az ő viselkedését azt rossznak értékelik, ezért kisebb-nagyobb rendszer által még tolerálható büntetéseket kap, tehát ő tulajdonképpen is könyveli magáról suliban elsősorban, persze, hogy ő rossz, hogy őt nem értik meg, és ezért óhatatlanul kifejleszt egy saját belső, kicsit mágikus, realista világot magában, ahol ő el tudja képzelni azt, ahol jó lenni, mondjuk az apjával, meg az anyjával. És ez a kisfiú, mint sok más kisfiú, vagy más kislány, mint a többi, hogy a kislányról beszélünk, a problémákat az kicsit egyensúlyozva kapta a Jóistentől a talentumokkal és az upside-okkal, és vannak speciális képességei, hogy hogyan tud rajzolni, hogy hogyan tud elképzelni dolgot, hogyan tud megjegyezni dolgokat, hogyan tud szavakról elgondolkodni azoknak a jelentőségéről, milyen a szaglása. És ez nagyon sok mindenben segíti őt a világ megértésében, vagy éppen dekódolásában, hiszen ő nagyon sokat figyel, sokszor befelé, és ezt befelé is oldja meg, és valamilyen szinten megtanulta kezelni is a helyzetet, a felnőtteket, akik nem értik meg, vagy fölemelik a szavukat, már szinte pontosan tudja, mikor kell megszólalni, és mikor nem kell megszólalni. Az anya, ő sem tudta feldolgozni a férjének az elmenetelét. Talán a kisfiú egy kicsit jobban áll ebben a gyászmunkában. Nem érti a gyermek fájdalmait, nem is gondolkodik el azon, hogy adott esetben ez nem egy olyan betegség, ami mondjuk gyógyíthatatlan, hanem lehet, hogy valami köze van a kialakult helyzethez. Keresi a helyét, és nagyon szorong attól, hogy nem találja meg a hangot a saját fiával, miközben nagyon várja vissza a férjét. Egy kicsit áldatlan helyzetben van, közben egyedül kell megoldania mindent, és az ő egymás mellett élésükből, problémáikból, csatáikból, csiszolódásaikból rajzolódik ki az olvasó számára a teljes kép, hogy ki miért ilyen, ki hova tart, ki milyen kisebb-nagyobb fejlődésen megy keresztül, és hogy van erre egyáltalán bármiféle megoldás.
A férfi nem jelenik meg a könyvben. Ott van a lakásban egy szoba, és minden úgy van, mintha ott lenne.
Igen, itt a férje eltűnik a család életéből, és hát az anya nagyon várja vissza. Ráadásul ugye az anya hobbiból régen nagyon sokat rajzolt, elég tehetséges a képzőművészetben, és nagyon sok korábban neki készített képet, aminek az anya nagyon nagy jelentőséget tulajdonít, és később a könyvben is nagyon nagy jelentősége lesz, úgy az anya, mint a fia számára, azt ebben a szobában a falon tart, egyfajta szentélyként, tehát nagyon vigyáznak rá, és tulajdonképpen a kisfiúnak is eleinte csak egy olyan hely, ahol még az apa szagát fel lehet lelni, meg egy kis időt lehet tölteni, meg lehet nézni apa fényképét, aztán ez persze átalakul, ezt nem biztos, hogy ezen a ponton el szeretném mondani, de egy kultikus hely válik a fiú számára, és végül is egy darabig úgy tűnik, hogy lehet, hogy az anya számára meg vesztőhely, mert ebben a szobában veszik el a fia tulajdonképpen nélküle, tehát hogy megtalálja valamennyire a helyét a kisfiú abban az apaszobában, tehát egy érdekes térré válik, ami egy módon teljes mértékig ízesül a mindennapunk örök valóságához, de közben mind a kettejük, de különösen a kisfiú mágikus terének lesz a színhelye.
Légrádi Gergellyel beszélgettem Falaink című új regényéről, amely a Kaligram kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.